ennek. Angelino, aki egy kisforgalmú kocsmát tart fenn, körülbelül egy éve kancsal Harry nővérével állt össze. A bíró még mindig nem értette a dolgot. És maig Ray, nagy szerényen, annyira összehúzta magát, amennyire súlyos alakja csak engedte, ezzel fejezte be. Kancsal Harryt háromszor ítélték már elbetörés miatt. Azelőtt kőműves volt, és falbontásra specializálta magát. És megragadva az ajtó gombját. Ugye, a Szent Márton utcai betörők a pincén keresztül hatoltak be úgy, hogy két falat kibontottak. Viszontlátásra, bíró úr! Ennek ellenére rossz kedvű volt. Az a levél, és Charlotte. Aki látta, megesküdött volna, nem annyira haragos, mint inkább szomorú. Küldhetett volna egy nyomozót, de egy nyomozó vajon érzékelte volna-e helyette a ház atmoszféráját. Hatalmas, fényűző, új, egészen fehér lakóház, kovácsolt vaskapuval, a Madrid sugárúton, a bulonyi erdő szélén. A haltól jobbra az üveges házmesterfülke valóságos szalon. 3-4 asszony ült benne, felemelték a fejüket, amikor meglátták a felügyelőt. Az asztalon tálca, névjegykártyákkal. Egy kisírt szemű asszony nyitott ajtót, és megkérdezte. Mi van? Egy másik szoba ajtaja nyitva állt, maig Ray egy ágyon halottat látott, összekulcsolt kézzel, rózsafüzérrel az ujjai között, két gyertya fényereszketett a félhomályban szentelt vízzel telt kehelyben barka ág. Halk beszéd, orfúvás, lábújhegyen jártak, maig Ray keresztet vetett, egy kis szentelt vizet hintett a halottra, egy percig csendesen nézte a sápadt orrot, amit olyan különösen világítottak meg a gyertyák. Szörnyűség, felügyelő úr, ilyen jó ember, egyetlen ellensége sem volt. Az ágy felett, ovális keretben, Justin Collébeauf nagyított fényképe, alhadnagyi egyenruhában, egy olyan korszakból, amikor még hatalmas bajszot viselt. A keretre hadikeresztet erősítettek, három pálmaággal, és a katonai vitézségi érmet. Hivatásos katona volt, felügyelő úr. Amikor nyugdíjazták, nem tudott mit kezdeni a napjaival, és mindenáron valami munkát akart vállalni. Egy időben az Haussmann bulváron volt felügyelő, egy kaszinóban. Azután felajánlották neki az éjjeli portási állást a Majesticben, és elfogadta. Meg kell mondjam, olyan ember volt, akinek alig van szüksége alvásra. A kaszárnyában nem múlt el éjszaka anélkül, hogy felnekelt volna, hogy körüljárja a körletet. A szomszédok, talán rokonok, ünnepélyesen bólintottak. Mit csinált egész nap, kérdezte maig Ray. Reggel 7:48-kor jött haza, éppen idejében ahhoz, hogy kivigye a szemetes vödröket, mert nem engedte, hogy nehéz munkát végezzek. A küszöbön elszívott egy pipát, várva a postást, akivel egy kicsit elbeszélgetett, ugyanis a postás a férjem ezredében szolgált. Azután délig aludt. Ennyi elég volt neki. Ebéd után gyalog ment az erdőn át egészen a Champs-Élyséig. Néha korábban bement a Majesticbe, hogy köszöntse nappali kollégáját. Azután kártyázott a kis Rue de Ponthieu-i bárban, és hatra hazajött. 7 órakor megint elindult, hogy elfoglalja helyét a szállodában. Olyan szabályosan betartotta a programját, hogy a szomszédok az ő megjelenéséhez igazították az órájukat. Már régen nem hordott bajuszt. Akkor berett válta le, amikor otthagyta a katonaságot. Nagyon furcsának találtam, mintha kisebb lett volna így. Maig Ray még egyszer meghajolt a halott előtt, és lábújhegyen távozott. Nem volt messze Saint Cloudtól, nagyon szeretett volna minél előbb odajutni, és ugyanakkor, anélkül, hogy az okát tisztázta volna maga előtt, vissza is tartotta valami. Meglátott egy taxit, kinyújtotta a karját. Egye fene. Saint Cloudba, majd közben elmagyarázom. Szemergett. Az ég szürke, csak 3 óra volt, de az ember akár alkonynak is nézhette volna. Kietlen házak a virágtalan, lomtalan kertekben. Csengetett. Nem Charlotte, hanem Gigi jött ajtót nyitni, mialatt Donc barátnője kihajolt a konyha ablakon, hogy lássa, ki az. Gigi egy szó nélkül, még mindig megvető arckifejezéssel engedte be. Maig Ray csak 2 napja volt itt, mégis úgy érezte, megváltozott a ház. Talán Gigi hozott magával egy kis rendetlenséget. A konyhaasztalon még ott látta az ebéd maradványait. Gigi ingére Charlotte egy fésülködő köpenyét vette fel, ami nagyon bő volt neki, és a mezítelen lábán Prosper papucsa. Cigarettázott, és a füst miatt félig lehúnyta a szemét. Ami Charlotte-ot illeti, felállt a székről, és nem tudott mit mondani. Nem öltözött fel. Az arca foltos, és mivel nem volt rajta melltartó, lógott a melle. Ki szólal meg elsőnek? Csak nézték egymást, szorongva, bizalmatlanul. Hogy mégis történjék valami, Maigré leült, és térdére tette kemény kalapját. Ma reggel hosszú beszélgetésem volt Prosperrel, dörmögte végül. Mit mond, kérdezte élénken Charlotte. Hogy nem ölte meg semmimit, sem az éjjeli portást. Ha, kiáltott fel Gigi egy kis diadallal a hangjában, mit mondtam neked? Charlotte nem tudta, mit feleljen. Teljesen tanácstalannak látszott. Nem született arra, hogy egy drámahősnője legyen, és úgy látszott, folyton keres valamit, amiben megkapaszkodhat. A vizsgálóbíróval is beszéltem. Kapott egy névtelen levelet Prosper és Mimi ügyével kapcsolatban. Semmi reakció. Charlotte még mindig érdeklődéssel figyelte, fáradt szempillákkal, elomló testtel. Névtelen levelet. Maigré oda nyújtotta neki a receptfüzetet, amit magával hozott. Ugye, maga írta ezeket a recepteket? Igen, miért? Legyen szíves, vegyen tollat a kezébe. Lehetőleg régi tollat, ami fröcköl. Tintát, papírost. A konyhaszekrényben volt tintás üveg és tollszár. Gigi hol Maigretre nézett, hol a barátnőjére, mintegy készen arra, hogy beavatkozzék, mihelyt veszélyt szimatol. Helyezkedjék el kényelmesen, írja. Mit írjak? Ne írj, Charlotte. Ezekkel az emberekkel sohasem lehet tudni. Csak írjon. Semmit sem kockáztat, a szavamat adom rá. Bíró úr, veszem magamnak a bátorságot, hogy írjak önnek a Doncsügyben, amelyről az újságokból értesültem. Miért írja két tével azt, hogy értesültem? Nem tudom, hány tével kell írni. A névtelen levélben, amit a kezében tartott, egy té állt. Az amerikai nő nem valódi amerikai, hanem táncos nő volt, és Miminek hívták. Maigré türelmetlenül megvonta a vállát. Elég, mondta, és most nézzék meg ezt. Pontosan ugyanaz az írás volt, csak a helyes írási hibák nem egyeztek. Ki írta ezt? Éppen ezt szeretném tudni. Azt hitte, én, hirtelen haragra gerjedt, és a felügyelő sietett megnyugtatni. Nem hittem semmit. Azért jöttem, hogy megkérdezzem magától, vajon ki tudott Prosper és Mimi szerelméről, és főként a gyerek históriájáról, magán és Gigin kívül. Te mit gondolsz, ki lehet, Gigi? Hosszan, ráérősen töprengtek. Mintegy lelassult az életük ebben a rendetlen házban, amely hirtelen elpiszkolódott. Giginek néha megremegett az orcimpája, és Maigré tudta, nem sokára mindenféle sötét helyen fog futkározni, hogy egy kis kábítószerhez jusson. Nem, hármunkon kívül. Ki kapta meg akkoriban Mimi levelét? Én, mondta Gigi, és mielőtt eljöttem Kentból, megtaláltam egy dobozban, amelyben az emlékeimet őrzöm. Magammal hoztam. Add ide, csak ha megesküszik. Hát persze, te ostoba. Nem veszed észre, hogy ki akarom húzni Prospert a pácból. Komoly volt, barátságtalan. Különös bonyodalmakat sejtett az ügy mögött, de nem volt semmi nyom, amin elindulhatott volna. Visszaadja. Megint megvonta a vállát és olvasni kezdte. Drága öreg Gigim. Hű, végre sikerült. Eltartott egy ideig, de sikerült. Te meg Charlotte kinevettetek, amikor azt mondtam, hogy kimászom belőle, és igazi nagyságos asszony leszek. Hát igen, drágám, megtörtént. Tegnap összeházasodtunk, Oswald meg én, és elég furcsa házasság volt, mert azt akarta, hogy Angliában legyen, ahol minden egészen másképp történik, mint nálunk. Annyira, hogy néha azt kérdezem magamtól, valóban férjes asszony vagyok-e. Meséld el Charlotte-nak. 3 vagy 4 nap múlva elutazunk Amerikába. A sztrájkok miatt nem tudjuk pontosan, mikor indulunk. Ami szegény Prospert illeti, azt hiszem, jobb, ha nem mondotok neki semmit. Jó fiú, csak egy kicsit butuska. Nem is ért.